Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Illis László nevében is. Én Farkas Dávid vagyok, ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója.
Világtükör.
Először arról lesz szó, hogy Tim Walz minnesotai kormányzót választotta alelnök jelöltjének az Egyesült Államokban, Kamala Harris. Jelentette be a Demokrata párt nem hivatalos elnök jelöltje. A politikusról Ignát Márk kérdezte Magyaris Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE emeritus professzorát.
Tim Walz a több potenciális előtt közül nem a legsűrűbben emlegetett ember volt. Az élettörténete tulajdonképpen nagyon beleillik abba a narratívába, hogy meglehetősen szerény körülmények közül jött. 19-es korában meghalt az édesapja, 17 éves korától a Nemzeti Gárdába szolgált, 25 éven keresztül. Tanár volt, utána 5 cikluson keresztül 2006-tól kongresszusi képviselő Minnesotából, és most pedig kormányzó, a második ciklusát tölti. Egy olyan államban különben, amely hagyományosan azért demokratákra szavaz az elnök választáson, tehát ilyen szempontból volt érdekes az, vagy kicsit meglepő, hogy ott őt választotta Kamala Harris, hiszen olyan alelnök jelölteknek a neve is forgott közkézen, akik idézőjelben többet hozhattak volna, legalábbis elméletileg, a Pennsylvania kormányzó többek között, amelyik az egyik kulcsállam, vagy a michigani kormányzó a másik kulcsállam, de hát úgy tűnik, hogy olyan érvek szóltak Tim Walz mellett, amelyek miatt Kamala Harris végül ő mellett döntött.
Lehet-e tudni arról, hogy mik voltak ezek az érvek, vagy mik ezek az érvek?
Hát az egyik talán potenciális év az lehet, hogy a fehér választókat próbálják esetleg megszólítani, főleg a középnyugati választókat, a demokraták, ahol általában hátrányban vannak a republikánusokkal szemben. Jelenben pillanatban különben a fehér szavazók között 55-44 arányban még mindig Trump vezet, igaz, hogy Biden szemben az 57-42 volt. Tim Walz egy nagyon karakteres politikus olyan szempontból, hogy a párt baloldalához tartozik elsősorban, és ezért is érdekes a választása, mert Kamala Harris is úgymond progresszíve vagy balra áll Bidentől, tehát most két meglehetősen az úgynevezett mainstreamtől távolálló politikus van a demokrata a pártnak az elnök előtte és alelnök előtti posztján, és ez azt jelenti, hogy a párton belül megpróbálják az úgynevezett progresszíveket egyre inkább maguk mögé állítani, hiszen a progresszíveknek a támogatása kulcsfontosságú a demokraták számára, baloldalakat akarják megnyerni, és onnan próbálnak szavazatokat elnyerni. Tehát természetesen sokat számít az, hogy például a szakszervezetek még erősebben kiállnak a demokraták mögött. Tim Walz, mint kormányzó olyan intézkedéseket hozott, amelyek úgynevezett munkásvédelmi intézkedések.
Hogyan kommentálják a döntést, mik az első visszhangok?
Az első nyilvánvalóan a demokraták és a mögöttük álló média rendkívül mértékben felerősíti az ő imázsát, illetve Kamala Harris imázsát. Nyilvánvaló, hogy most az MSNBC-től kezdve a CNN-ig hozsannákat szengenek arról, hogy micsoda kiváló kormányzó volt. Többek között azért is kellett, mert Tim Walz azért nagyon ismert országosan, tehát egy olyan államnak a kormányzója volt, amelyik azért nem számít kulcsfontosságú államnak az első államokban. A másik oldalon pedig ezt az előbbi dolgot erősítik, hogy nagyon erősen baloldal felé fordult a demokrata párt, és Kamala Harris, aki különben még Bernie Sandersnél is baloldali volt, mint szenátor az amerikai kongresszusban, maga mellé választott egy olyat, aki hozzáosan nagyon progresszív, tehát ők meg azt mondják, mármint a republikánusok, hogy ezzel a demokraták gyakorlatilag egy olyan baloldali programot akarnak megvalósítani, amire azért az amerikai emberek a kötöbbsége feltétlenül nem lesz vevő.
Világtükör.
Izrael gyakorlatilag megnyerte a gázai háborút, hangsúlyozta az Inforádióban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A riporter Király István Dániel.
Hol tartanak most Izrael gázai övezetben végrehajtott katonai akciói? Hol tart most az a háború? Mert arról beszélünk talán a legkevesebbet. Pedig ez most is ezekben a napokban, órákban is zajlik.
Ugye a döbbenet az, hogy katonailag ezt a háborút Izrael megnyerte. Tehát a gázai övezet döntő többségét elfoglalta, kvázi pacifikálta, teljesen elvágta a gázövezetet, tehát a tenger felől sem lehet becsempészni semmit, de egyébként élelmiszert meg vizet is nagyon nehezen lehet bejuttatni. Ugye a Rafahi átkelő térségét, sőt a gázövezetnek azt a keskeny sávját, ami Egyiptom és ugye Gáza között található, tehát azt a déli, délnyugati részét az övezetnek elfoglalta Izrael, tehát nincs direkt kapcsolat Egyiptommal. Lényegében a fontos pontokat az izraeli haderő elfoglalta. De ugye ott van 2,1 millió ember, se víz, se élelmiszer, elképesztő nyomorban, végtelenül elkeseredve, rengetegen gyászolnak, ugye nem feltétlenül hisszük el a palesztin adatokat, ugye 41 ezer halottnál járnak most a hivatalos palesztin statisztikák, az izraeliek szerint ez csak 20 ezer és mint terrorista volt, ezt se hisszük el természetesen. Ráadásul a 40 ezer halott palesztin mellé a palesztinok, meg a nyugati újságírók egy része is azt mondja, hogy senki nem tudja, hogy hány tízezer ember fekhet a romok alatt, mert az ember megnéz Gázáról képeket, úgy néz ki, mint Sztálingrád közvetlen a sztálingrádi csata után, tehát porig van rombolva az egész övezet. A probléma az, hogy a Hamas nem egy reguláris haderő. Tehát a Hamas az sokkal inkább egy érdekes hibridje a gerilla szervezeteknek, meg a terrorista csoportnak, de több zászló volt a Hamasnak, körülbelül a 20-22-t valószínűsítenek, ebből 13-at teljesen szétvertek az izraeliek, vagy nagyon súlyos veszteségeket okoztak neki, de legalább 6 az még többé-kevésbé megvan, és ami nagyon fontos, hogy egy gerilla meg terrorista csoportot nem lehet szétverni. Tehát az nem olyan, mint egy reguláris haderő, hogy ha meghal a zászló egy parancsnok, meghalnak a század parancsnokok, akkor az alakulat megadja magát, vagy legalábbis nem tud harcolni, meg megszűnik a vezetése. Nem. Itt mindenki, minden egyes harcos, önjáró, nagyon nehéz fegyelmezni is őket emiatt, de bár amíg néhány ember is él egy zászlóajból, azok megbújnak a romok között, lemegy valamelyik épségben maradt alagútba, éjszaka kijön, és rálő az első izraeli járőre, ráindít egy páncéltő rakétát az első izraeli járműre.
Ez zajlik most jelen pillanatban,
tehát papíron Izrael uralja az egész gázövezetet.
Világtükör.
Folyamatosan romlik az Európai Unió versenyképessége, és csökken gazdasági súlya a világban. Hangsúlyozza az Európai Bizottság elemzésére támaszkodva az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány. Részletek Varga Mónikától.
A magyar Soros uniós elnökség egyik legfontosabb célja az EU versenyképességének javítása. A problémával az Európai Bizottság is foglalkozott az elmúlt hónapokban. Egy februárban a bizottság által a versenyképességről készített dokumentum például megállapítja, hogy Európa gazdasági növekedése hosszabb ideje folyamatos lemaradásban van a világ átlaghoz viszonyítva. Mutat rá Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Ha például összehasonlítjuk a növekedési mutatókat az USA-val, Kínával, vagy például a világgazdasággal, akkor egyértelműen egy ilyen szélesebb időhorizonton több évtizeden keresztül, 30 évtizeden keresztül nem teljesít, vagy nem teljesített jól az Európai Unió. Nagyon sok olyan év volt, amikor a legszerényebb volt a növekedés üteme. És ez még akkor is látványos, hogyha például ugye Kínában az erőteljes bázishatások is érvényesültek, amelyek szerint alacsonyabb szintről könnyebb nagyobbat lépni.
Az alacsony gazdasági teljesítmény együtt járt a tagországokon belüli és azok közötti polarizációval. Azaz, míg a magországok fejlődtek, a periféria lemaradt. De a tagországok fővárosainak környezete és más régiói között is ilyen különbségek alakultak ki, idézi a bizottsági dokumentum egyik másik megállapítását az Ökonomusz kutatási igazgatója.
Nagyjából 135 millió olyan EU-s állampolgár van, ez egyébként az EU lakosságának körülbelül az egyharmada, aki olyan régióban él, ahol az utóbbi 2 évtizedben romlott, de legalább nem javult a helyzete az egyfőre jutó GDP tekintetében.
Pásztor Szabolcs hangsúlyozza, a problémák odáig vezettek, hogy az Unió a világgazdaságból is egyre kisebb szeletet hasít ki.
1990-ben a világgazdaság GDP-nek 23%-át adta, ez egyébként 2023-ra jelentősen visszaesett, és az valószínűsíthető, hogy 2029-re még tovább fog marginalizálódni az Európai Unió, akkor már a 14%-ot sem fogja, tudja elérni a részesedése a világgazdaságból.
Pásztor Szabolcs hozzátette, az elmúlt évtizedekben eközben a világgazdaság más régióiban látványos ütemű fejlődés ment végbe, így átrendeződtek az erőviszonyok. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Világtükör.
Konfliktusok, széthúzás, reformkényszer, számos közös vonás fedezhető fel a Habsburg Birodalom és a mostani Európai Unió között. Mondja Caroline de Gruyter, Európa szakértő könyve alapján a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatója. Lakatos Júlia szerint a legfőbb tanulság, hogy a Habsburg Birodalom idején felismerték, hogy a jólét és az életminőség javításával lehet konfliktusokat kezelni. A riporter Varga Mónika.
Caroline de Gruyternek a Nem lesz jobb című könyvéről írtam egy blogbejegyzést, és azért tartom ezt fontosnak, mert a Méltányosság Politika Elemző Központ számára egyrészt a nemzetközi összehasonlítás, másrészt a történelmi összehasonlítást a legfontosabb szempont az elemzésében. És azért jók az ilyen típusú könyvek, ugye ez a Habsburg Birodalom és az Európai Unió jelenlegi problémái között van párhuzamokat, mert egész egyszerűen eszközöket ad a kezünkbe ahhoz, hogy jobban megértsük magunkat, megértsük a jelen helyzetünket a múlton keresztül. És ez nem azt jelenti, hogy egy az egyben vannak párhuzamok, hanem olyan mechanizmusok vannak, amiben vannak hasonlóságok, és természetesen vannak eltérések is, tehát attól még, hogy például a mindenféle konfliktus az Európai Unión belül, a nemzetek között, a különböző nyelvek és kultúrák között, ezek ma is vannak az EU-n belül. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk össze fog omlani az Európai Unió, ahogyan tette ezt a Habsburg Birodalom, ugyanakkor sokat tudunk belőle tanulni.
Mik azok a párhuzamosságok, amik tanulságul szolgálhatnak?
Alapból az, hogy hogyan lehet kezelni például ezt a sokszínűséget és széthúzást, és hogyan lehet egységet, vagy legalábbis egy kompromisszumot létrehozni ennyire különböző nyelvű, kultúrájú területek között. Ugye az Európai Unióban az a nagyon nagy különbség van, hogy egyrészt ez egy önkéntes társulás, másrészt, hogy a nemzetek alkotják, és ha valami miatt mégis egyszer valaha megváltozna az Európai Unió, vagy felbomlana, akkor mégis vissza tudnának menni a nemzetek oda, hogy ők, nekik van egy önálló kultúrájuk. Ugye a Habsburg Birodalomban nagyon más volt a felállás, ami szerintem nagyon fontos, hogy például Mária Terézia idején azt felismerte az uralkodó, hogy a jólét az életminőség javítása révén lehet konfliktusokat kezelni. És ezáltal megindult egy olyan reformfolyamat, amely révén például a közoktatás, a modern bürokrácia és számos olyan intézmény megalakult, ami ma alapnak tekinthető. És ugye nagyon régóta szembesülünk az Európai Unió kapcsán azzal, hogy folyamatos reformkényszer van, ami hasonlóság az, hogy van egy folyamatos időhúzás, hogy valamilyen módon elodázzák ezeket a konfliktusokat, de mégiscsak talán azt lehetne például tanulni ebből a párhuzamból, hogy az életminőség növeli az elégedettséget az ilyen nagyon széthúzó közösségekben, hogyha azt érzik az állampolgárok, vagy ennek a közösségnek a tagja, hogy összességében mégiscsak többet kapnak ettől a közösségtől, mint amilyen hátrányai, akkor mégiscsak növekszik a népszerűsége, és hát látjuk, hogy nyilván abban az időben sok elégedetlenség volt a Habsburg Birodalommal szemben, de mégiscsak van egy utólagos nosztalgia is.
És hát az Unióban most nem éppen arra felé tartunk, legalábbis sok országban nem a felé tendálnak a dolgok, hogy az életminőség javuljon.
Az Európai Uniónak van egy olyan alap problémája, és ezt most már mondhatjuk így, hiszen a kelet-európai tagállamok sem új tagállamok már, hogy a kohéziót nem tudta megvalósítani. Hiába vesszük át az intézményrendszereket, egész egyszerűen minden országnak saját történelme, saját kultúrája van, és ez a belső kohézió teremtés, vagy az integrációs folyamatai az Európai Uniónak ezt a különbséget nem kezeli, és nem feltétlenül van tudatában annak, hogy miért ennyire fontos. Ugye ez a könyvnek az egyik kiinduló pontja, hogy úgy tudjuk megérteni, hogy mondjuk egy tagállam miért nem hajlandó valamire, vagy miért tényleg abszolút vörös van egy kérdés az unión belül, hogyha tudjuk, hogy milyen történelmi előzményei vannak, és ez milyen mentalitást eredményez ezekben a tagállamokban. Ezt mindenképpen hasznos lenne az Európai Unió részéről jobban megfogadni és jobban figyelni erre, hiszen ténylegesen javíthatná a közösségi kohéziót.
Világtükör.
A több mint 15 hónapja tartó szudáni háború miatt már hivatalosan is éhínség pusztít egy több százezer embernek otthont adó észak-dárfúri menekült táborban. Az UNICEF, az ENSZ gyermekalapja azonnal fogyasztható terápiás élelmiszert szállít a térségbe, tiszta ivóvizet juttat a közösségekhez, és a betegségek megelőzésért higiéniai csomagokat oszt a rászorulóknak. Rozgonyi Ádám kérdezte Mészáros Antóniát, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatóját.
Szudánban egy menekült táborban jelentették be most hivatalosan is, hogy a helyzet már kimeríti az éhínség definícióját, és ezt senki sem alkalmazza könnyedén, olyannyira nem, hogy az elmúlt 20 évben ez a harmadik eset csak, hogy éhínséget állapított meg az erre hitelesített nemzetközi szervezet. 7 éve nem volt hivatalosan éhínség a világban, pedig éhezés nyilván nagyon sok van. Ez a legextrémebb, legelképesztőbb, katasztrofálisabb foka az éhezésnek. Egyelőre Szudánban ezt abban a menekült táborban állapították meg, ami Zamzam névre hallgat, és körülbelül 400 ezer ember él ott Darfurban. Egyébként komoly veszélye van annak, és a nemzetközi humanitárius szervezetek régóta próbálják felhívni erre a figyelmet, hogy az éhínség az egész országra könnyen kiterjedhet. Nagyon nagy részt azért, mert 15 hónapja zajlik ott ez a pusztító polgárháború, de ez eleve egy olyan országot sújt, ami már így is a világ legszegényebb területei közé tartozott, ahol, hát hogy el tudják ezt valahogy képzelni a hallgató, kevesebb, mint napi 1000 forintból élnek az emberek. Ráadásul szárazság is sújtja őket, tehát biztonságos ivóvízhez is nagyon nehéz hozzájutni, és a konfliktusnak köszönhetően nyilván akadozik a mezőgazdaság, az élelmiszerellátás, nehéz munkához jutni. Azok, akik dolgoznak például az alapvető ellátásban, azok sem kapnak hónapok óta fizetést, tehát egy összeomló országról beszélünk.
Hogyan segítenek a nemzetközi szervezetek, az UNICEF a rászorulókon, milyen támogatást tudnak nyújtani ezen körülmények között?
Hát nyilván a legalapvetőbb támogatásra van szükség, és ilyenkor hozzánk hasonló szervezetek mindent megtesznek, és így az UNICEF is ott van nap mint nap a legtávolabbi, legnehezebben megközelíthető helyeken is, hogy egyrészt élelmiszert juttasson a rászorulóknak. Azoknak a számára, akik pedig már gyakorlatilag halálközi állapotban vannak, tehát az éhezés olyan fokán, hogy az már életveszélyesnek minősíthető, és sajnos ilyennek nagyon sokan vannak most Szudánban, terápiás élelmiszert is juttatunk, meg egyéb készítményeket, egészségügyi ellátást. Ezen kívül a biztonságos ivóvízhez való hozzájutás is egy óriási probléma, és ezek össze is függenek, hiszen például egy eleve alul táplált gyermek szervezete mindenféle fertőzésnek még sokkal jobban ki van téve, mint egy egészséges gyermek. 10-szer valószínűbb, hogy belehal egy olyan fertőzésbe, amit egyébként túl lehetne élni. Ráadásul ezek között a viszonyok között, amikor a háborúnak, az állandó menekülésnek köszönhetően a higién és feltételek sincsenek biztosítva. El is indulnak könnyebben ezek a fertőzések, például kolera és kanyaró járványok ütötték fel a fejüket, és tarthatunk attól, hogy ezek is egyre gyakoribbak lesznek, tehát az UNICEF ilyenkor ebben is próbál segíteni, és higiéniai felszerelést is osztani a rászorulóknak, tehát egy élelmiszerhez, gyógyszerhez, ellátáshoz, vízhez és higiéniai felszereléshez is juthassanak.
Milyen forrásai vannak az UNICEF-nek a segítségnyújtásra, illetve itt Magyarországon hogyan segíthet a szervezetnek a források előteremtésében az, aki ugye szeretne?
Köszönöm a kérdést, mert Magyarországon nagyon kevesen tudják, hogy az UNICEF egyébként nem egy központi költségvetésből gazdálkodik, amit az ENSZ-től vagy valamilyen más szervezettől készen kap, hanem kifejezetten csak önkéntes hozzájárulásokból működik. És például a mi szerepünk is itt Magyarországon az, hogy ehhez a munkához gyűjtsük a hozzájárulást, a szolidaritás apró megnyilvánulásait azoktól, akik mondjuk pár ezer forintot megengedhetnek maguknak, hogy a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeinek a helyzetét segítsék. egyrészt rendszeres támogatás formájában lehet segíteni, hogy mindig készen álljunk és segíteni tudjunk, amikor kialakulnak ezek a helyzetek a világban, illetve célzottan is lehet adományt küldeni kifejezetten a szudáni helyzetre. Az UNICEF Magyarország weboldalán minden információ megtalálható erről.
Világtükör.
Több mint fél évvel ezelőtt iktatták be a Magyarországon leginkább láncfűrészes kampányolásáról elhíresült Javier Milei argentin elnököt. Az államfő nagy tervekkel vágott neki elnöki ciklusának. Reformokra szükség is van, hiszen a dél-amerikai ország ismét az államcsőd közelébe került. Hatalmas az adóssága, 300% közeli az infláció, miközben a növekedés stagnál. Az új elnök első intézkedései nyomán távolabb került az összeomlás, de a veszély nem szűnt meg, hangsúlyozta az Inforádió Geotrendek című műsorában Tasnádi Zsombor, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője. A riporter Varga Mónika.
Javier Mireinek két fő célja van, az egyik az infláció leszorítása, a másik a nullás költségvetés. Ez mindenképpen tartja magát. Ezért leépítéseket jelentett be, 32%-kal vonta meg az állami kiadásokat gyakorlatilag egy nap alatt. 18 minisztériumból 9-et megszüntetett, ahogy az államtitkárságok felét is bezárta, a közmunkák 90%-át megszüntette, az állami projekteket leállította, az egyébként ingyenes egyetemeknek biztosított források 71%-át megvágta, a tartományok dotációját 3/4-del levonta, tehát csak az 1/4-ét adja már, illetve megkezdte az állami vállalatok privatizációját, de ehhez a törvényhozás áldása szükséges. Azt kell tudni, hogy a törvényhozásban erősen kisebbségben van Milei, és a nagy reformokat, ami az állami ellátórendszereket illeti, például az oktatást és egészségügyet, nem tudja végvinni, mert akadályozzák. Tehát a jelenlegi politikai elitnek nem érdeke egy komolyabb, méreható változás. A dollarizációt azért szeretné, hogy esetleg
ugye azt ígérte, bocsásson meg, hogy a pezó helyett bevezeti a dollárt, lecseréli a pezót a dollárra egész egyszerűen, hogy megfékezze ezzel is az inflációt.
Igen, dollarizálni tulajdonképpen azért akar, hogy az árfolyam problémát kiiktassa a gazdaságból, illetve gondol arra, hogy az őt követő kormányok ne tudjanak a pénznyomtatás eszközéhez nyúlni.
Nagyon fontos ígérete az infláció csökkentése volt, de hát hogyha az adatokat, a számokat nézzük, akkor ez nagyon nem sikerült, majdhogy nem megháromszorozta elnöksége idején az inflációt, most olyan 270-290% körüli az infláció, brutális szám. Hogy lehet az, hogy csak nőtt az infláció?
Jelenleg az éves infláció olyan 270%, ez magasabb, mint a decemberi 200%, de volt már 300% is az év elején. A havi adat viszont sokkal jobb. Decemberben 25,5% volt a havi infláció, ezt májusra 4,2%-ra vitte le. Itt látszik, hogy nem minden intézkedés működik, vagy több erő hat a gazdaságban, ezért ez júniusban 4,6%-ra emelkedett.
Tehát havi alapon már látszik a változás, csak éves alapon nem?
Igen, így van. Az árak pedig az ártámogatások megszüntetése miatt, illetve az árfolyamból eredő importtermékek árának emelkedése miatt nőnek. Emiatt bezuhan a fogyasztás, ennek pedig elvileg fékeznie kellene az inflációt.
Mennyire stabil akkor most az argentin gazdaság, az államháztartás, a költségvetés? Mennyire látszik most elkerülhetőnek az összeomlás?
Az állam összeomlása távolabb került a 32%-os kiadáscsökkentés által, viszont ez egy fellélegzéshez volt elég. Az a baj, hogy legitimitás hiány, mire felemásra nyúlt bele a gazdaságba, és túl sok erő hat egymás ellenében, egy káosz tulajdonképpen, és nem tudni, hogy mi lesz ennek a kifutása. Az ország kockázat az csökkent, illetve most már egy hónapja stagnál. Várnak jelenleg a 44 milliárdos IMF hitelre, viszont az időketyeg, mert hogyha az emberek nem találják fel magukat gazdaságilag, akkor lehet, hogy ilyen vannak. A bűnözés például már emelkedik, a lopások száma, illetve a gyilkosságoké is. Most már 35 embert ölnek meg Buenos Airesben havonta.
Világtükör.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.